most a csak Békés Csabára utalva, ugye két olyan dolog jelent meg Békés Csabán, ami korábban nem volt. Ez az egyik, ugye a Élővíz csatorna partján a horgászok. Ez azt jelenti, hogy van hal, a másik szintén az Élővíz csatornában a vadkacsák, tehát ezt ugye korábban nem, és akkor itt a hivatásos húhogóknak is szoktunk üzenni, hogy akik azt mondták, hogy majd a belváros átépítése kapcsán ez meg az lesz, hát jelentem a belváros átépítése után megjelentek a vadkacsák az Élővíz csatornán, ami azt jelenti, hogy jó életfeltételeket találtak, és megfelelő környezetet ahhoz, hogy nyugodtan, békésen, és hát egyre nagyobb számban vannak, ahogy én figyelem. És a harmadik elem, amit talán a külterületen utazók észrevesznek, ezek a ragadozó madaraknak az egyre nagyobb számú megjelenése. Ez azt jelenti, hogy a vegyszerezés miatt ugye a kártevők, itt a mezei pocok, egérfajták, stb. Nem olyan mértékben lettek vegyszerrel kiírtva, amiből a ragadozó madarak létszám növekedéséből következtetést vonhatjuk, hogy ők is megfelelő életfeltételeket találnak. Tehát magyarul van élelmiszer számukra, de azt jelenti, hogy olyan környezet is keletkezett, ahol ők nyugodtan tudnak élni, szaporodni, és nyugodtan élik a környezetben a világokat. Ez azt jelenti, hogy az egész környezetünk pozitív irányba. Nem azt jelenti, hogy nincs tovább feladat. Az egyik legnagyobb ez a hulladék kérdés, és ha ezt sikerül megoldani a szelektív gyűjtéssel, tehát hogy magyarul összegyűjtünk mindent, és nem az erdő szélére visszük ki, a rendszeres lomtalanítási programokkal, hogy a sparheltot nem az erdő szélén vagy a hűtőszekrényt oda tesszük ki, vagy a televíziót, hanem elvisszük évente kétszer arra a helyre, amit kijelölnek nekünk, és térítés nélkül ott letehetjük a festékmaradványokat, egyebeket, meg az egyébként kacatokat kitehetjük, és hogy a visszanyert hulladékból a humuszt, tehát a szerves anyagokat, újra felhasználható anyagokat kivesszük, akkor ezek a hulladékdombok is itt, amit mi látunk Békés Csaba környékén, egyre kisebbek lesznek, és egyre több ideig tart majd feltölteni őket idézőjelbe. Ez azt jelenti, hogy a levegőben, a vizeinkben nincs különösebb probléma, tehát úgy gondolom, hogy egészséges környezetben élünk, de erre vigyázni kell, illetve még azokat a feladatok, amit itt a fűtéskorszerűsítés, a saját hulladékkibocsátásunk mérséklése érdekében tudunk tenni, azt mindenki tegye meg, illetve járuljon azzal hozzá, hogy szelektíve, amit kijelölnek, számára kukát is megkapja, és ingyenes, ilyen értelemben ingyenesen szelektálva viheti majd el a szemét díj a hulladék díjon belül. Az azt jelenti, hogy ha mi is fegyelmezettek vagyunk, mint állampolgárok, és az állam is megtesz mindent annak érdekében, hogy ezeket a forrásokat, amik a kibocsátást jelentik, csökkentse, akkor ez rendben van. A másik oldal még, ami ebből a szempontból érdekes, ugye vita folyik, és erről is lehet beszélni az atomenergia felhasználásról. A magyar energetika hosszú távú programja számít a zöld energiára, az atomenergiára és a fosszilisre, tehát a megújulókra. Ennek a tartalékai ott vannak, hogy körülbelül az áramfogyasztásunk egyharmadát továbbra is külföldről hozzuk. Tehát azok a húhogások, a hivatásos húhogók, ha már így neveztük őket, hogy itt nincs lehetőség, és nem is lehet, és nem kell atomerőmű, itt azt mutatja, hogy bizony egyharmadát az energiának bármilyen alternatív energiával, elektromosról beszélünk, előállítható. Én a szélenergiában a mi vidékünknek nem igazán látok nagy jövőt, mert azért azt ne felejtsük el, hogy volt Németországban két évvel ezelőtt, tehát 2014 decemberében egy olyan időszak, amikor két hétig szélcsend volt, és akkor bizony Németország, Franciaországból és Csehországból szénalapú erőművekből importált áramot. Tehát azért óvatosan a napenergia az a tekintettel a 2200-2500 napos órára, az egy járható út szerintem. Itt azt kell átgondolni, hogy nekünk nem érdemes több hektáros nap erőműveket vagy energiaerőműveket építeni, mert itt kivonni a 40 aranykoronás földterületet művelési ágból és oda nap cellákat telepíteni, ez nem biztos, hogy hosszú távon megéri. Itt az épületek tetejéről lehet szó, illetve régi, felhagyott barnamezős ingatlanok, itt állattenyésztő telepek vagy kisüzemeknek a területét lehetne talán erre felhasználni. Vagy olyan földterületeket, ahol a földérték, tehát a föld termőértéke, mit tudom én, néhány aranykorona, 8-10 aranykorona szikes terület, és esetleg oda, de itt a mi környékünkön, Békés Csaba és környékén ez nem járható. Itt az épület teteje az saját ingatlan tetőszerkezetére feltett, és a saját energia kiváltás napenergiával, ez egy járható út, és szerintem ezt ösztönzi is a kormányzat ezekkel az intézkedésekkel. Összefoglalva tehát a levegő, a víz és a környezetünk védelme nagy mértékben tőlünk függ. A helyzet Békés megyében szerintem jobb az országos átlagnál, erre kell vigyáznunk, Nyilvánvaló problémát jelent az, amikor a külföldről érkező folyók, hiszen itt nem ered Békés megyében folyó, tehát ebből következően kapjuk ezeket a vízmennyiségeket, akár most föld feletti, akár föld alatti, tehát most az ivóvízre is gondolni kell. Ha ezeknek a szomszédállamokkal kialakított viszonyunk pozitív, előrejelző rendszerekkel, és nagyjából egyeztetve azt, hogy ne kerüljenek vízszennyező telepek, üzemek, egyebek a folyók mellé, akkor hosszú távon is megőrizhető az az élővilág, és az a fauna, flóra, amit mi most élvezünk, és örülünk, hogy ennek részesei lehetnek. De tőlünk függ nagyon sok minden. Itt az állam csak bizonyos támogatási rendszerekkel, ösztönzőkkel tudja a mi érdekeinket is egy picit irányítani. Lásd, naperőművek és napcellák, vagy nap által előállított forróvizes dolgokra gondolva, és ezzel mi is megtakarítunk, az ország is megtakarít, és egy olyan energiát használunk föl, ami hál' Istennek minden nap reggel föl kell, és estig világít, és segít bennünket abban, hogy ebben előre lépjünk.
Köszönöm szépen, és akkor mára már csak egy témánk maradt. Ugye 2016. november elején ünnepelte a 20. évfordulóját a Békés-megyei Mérnöki Kamara. Erről kérdezném, mert hogyha jól tudom, akkor ön is részt vett annak idején ennek a megalapításában, hogy pontosan milyen feladatokat lát el itt Békés-megyében ez a kamara, mi az, amiről mondjuk a lakosságnak is érdemes tudnia?
Először is büszke vagyok arra, hogy 20 évvel ezelőtt a mérnök kollégáim, akkor én gyakorló közúti szakember voltam, a kollégáimmal együtt, és itt most arra tessék gondolni, hogy vizes, elektronikus, gépész és még sok-sok-sok műszaki szakterület képviselői úgy döntöttek, hogy egy érdekképviseleti szervet hoznak létre. Ez most a Országos Mérnökkamara is, és nyilván a megyei mérnökkamarák is ezzel a céllal alakultak meg. Külön köszönet azoknak, akik ebben akkor úttörő szerepet vállaltak. Módon volt aztán későbbiekben nekem is részt venni a kamara vezetésének munkájában. Egy rendkívül fontos feladatot látnak el, hiszen a mérnök társadalom, a magyar társadalmi berendezkedésben nagyon fontos szerepet tölt be, hiszen gondoljanak bele abba a hallgatók is, hogy az élet szinte minden területén találkozunk a mérnöki alkotásokkal. Most ha csak arról beszélünk, hogy az orvostudományban például a képalkotó diagnosztika, hogy ezek ugye most mindenkinek a röntgen jut eszébe, de a CT, az MRI és minden olyan képalkotó berendezés, ami anélkül ad tájékoztatást a belső életünkről idézőjelbe, hogy ott föl kéne nyitni a klasszikus operációs folyamatok folyán, és úgy megállapítani, hogy mi a probléma. Ezek mind mérnöki alkotások, aztán a hidakról, amelyek befolyásolják egy egész város, vagy egy egész ország szemléletét, hiszen gondoljon szerkesztő kisasszony a Erzsébet hídra, ami az első, a budapesti Erzsébet híd, ami az első olyan létesítmény volt, ami a fővárosban az embereknek az esztétikai, az úgy szokták mondani a szép érzékét fölébresztette, hiszen utána épült csak meg a Duna Interkontinentál szálló akkori nevén, ami aztán építészetileg egy más új struktúrát nyitott, de az Erzsébet híd volt az, amire azt mondta minden laikus idézőjelben, hogy igen, ez szép, és hogy amellett, hogy szép, még ráadásul volt funkciója is, és nem kevés. Tehát ezek a létesítmények az orvosi képalkotástól a mindennapjaink, a mostani beszélgetésünket rögzítő technikai eszközök, a televízió, az informatika, ugye a magyar mérnökök a Sputnikok nézőjelben, ugye a MASZAT fölbocsájtásával, az űrkutatásban is komoly szerepet, és egy jó néhány program kiegészítőjeként az űrkutatásban is szerepet vállalnak, az elektrotechnika, az említett napelemek, aztán az autóiparban, ugye nem egy mérnökünk van, itt van előttem egy Anisics Ferenc nevű mérnök újságban megjelent cikke, amiből majd fogok idézni, ha megengedi. A BMW-nek a utóbbi évtizedének a dízelmotor gyártás területén a BMW egy kiemelkedő szerepet ért el, és ebben magyar mérnöknek volt úttörő szerepe. Tehát az élet mindennapi területén találkozunk a különböző mérnöki tudományok képviselőinek az eredményeivel, és egy picit hátrébb szorulnak, mert ez ugye mindenki természetesen használja, és nem gondol arra, hogy emögött egy olyan társadalmi réteg van, aminek az elismertsége messze nincs abban az arányban, mint ahogy részt vesz a társadalom életében, illetve befolyásolja azt. Ezért is a kamara szerepe az is, hogy ezt a szerepet erősítse, ezt tudatosítsa a közemberekben, hogy itt van egy olyan idézőjelben a társadalmat szolgáló réteg, aki valóban a jobbítás szándékából valóban az előre vitel érdekében dolgozik. Ez az első szerep volt, tehát az érdekképviselet mellett.